Én is szeretnélek szeretettel köszönteni benneteket, és el szeretném mondani, hogy hát Vladhoz hasonlóan nekem is nagyon nagy kiváltság, hogy itt közöttetek lehetek, és én is nagyon nagy várakozással vártam ezt az alkalmat, mert tudom azt, hogy Isten minden alkalommal, amikor az övé egybe gyűlnek, gazdag áldásokat áraszt azokra, akik nyitott szívvel fogadják, és én hiszem, és tudom, hogy ez is egy ilyen alkalom, hogy Isten áldásait gazdagon megtapasztaljuk, és veletek együtt ennek én is részese szeretnék lenni, és már az eddigiekből is azt gondolom, hogy nagyon sokat kaphattunk, de bízom benne, hogy ma este is, és a további napokban is tapasztalni fogjuk nem csak azt, hogy az Isten tanít bennünket, de még inkább az, hogy itt van közöttünk, és az ő jelenléte átformálja a szívünket és a mi gondolatainkat, és közel von magához. És amiről ma este szeretnék beszélni, és veletek együtt tanulmányozni, az szintén ehhez a témához kapcsolódik, amit már Vlad is elkezdett. Ahhoz, hogy hogyan lehet Istennel személyes kapcsolatba kerülni, és hogy mi az Istennek az elgondolása erről a személyes kapcsolatról. És hát én most egy kicsit messzebbről szeretném elkezdeni ezt a tanulmányt, és szeretném, hogyha egy kicsit a nagy küzdelemnek a képébe tekintenénk bele, mert nagyon sokszor hajlamosak vagyunk arra, hogy hát, hogy elveszünk a részletek között, és zajlik körülöttünk a világ, meg mennek a hétköznapok, és elfelejtjük, hogy igazából kik is vagyunk itt, meg mit is csinálunk. És ezért jó erre is mindig emlékezni, hogy mi is igazából az összkép, hogy mit is keresünk igazából, hogy hova tartunk, miért vagyunk ezen a világon. És szeretném, hogyha Jelenések könyvénél nyitnánk meg a Bibliánkat, ott a 12. fejezetben, és most nemrég tanulmányoztam újra ezt a fejezetet, és nagyon nagy áldást jelentett számomra, és ezt szeretném veletek is megosztani. Azt gondolom, hogy mindnyien ismerik ezt a fejezetet többé-kevésbé. Ezt úgy is szokták mondani, hogy a nagy küzdelem látomás, vagy látomás a nagy küzdelemről. És maga ez a kifejezés is benne van, hogy nagy viaskodás vagy küzdelem lett az égben a 7. versben. De szeretném, hogyha az elejétől olvasnánk ezt a fejezetet, és próbálnánk megérteni, hogy mit is mond. És láttatott nagy jel az égben egy asszony, aki a napba volt felöltözve, és lábai alatt volt a hold, és az ő fejében 12 csillagból korona. Aki terhes volt, és akarván szülni, kiáltott, és kínlódott a szülésben. Láttatott más jel is az égben, és ímé volt egy nagy veres sárkány, akinek 7 feje volt, és 10 szarva, és az ő fejében 7 korona. És a farka után vonszá az ég csillagainak harmadrészét, és a földre veti azokat. És állt az a sárkány a szülő asszony elé, hogy mikor szül, annak fiát megegye. És szült fiú magzatot, aki vasvesszővel legeltet minden nemzetet. És ragadtaték annak fia Istenhez, és az ő király székéhez. Most csak idáig olvasom, mert szeretném, hogyha ezt egy kicsit mélyebben megértenénk, hogy miről is van itt szó. Hadd tegyek fel egy kérdést, biztosan tanulmányoztátok már Jelenések könyvét, úgyhogy biztos tudtok rá nekem válaszolni, hogy mit jelképez az asszony? Az egyház. Igen, tudtam, hogy ezt fogjátok mondani. De szeretném, hogyha egy kicsit alaposabban végiggondolnánk, hogy mit is mond erről az asszonyról. És meglátjuk, hogy utána ugyanezt fogjuk-e mondani. Annyit előzetesen el szeretnék mondani erről a fejezetről, hogy ha ezt így elolvassuk és megpróbáljuk elképzelni, hogy mit is látott János apostol, akkor azt gondolom, hogy egyetérthetünk vele abban, hogy láthatott egy nagy jel az égben. Tehát amit itt János látott, az valami megdöbbentő és hát fantasztikus volt. És a szónak abban az értelmében is, hogy ezt elképzelni is már a sci-fi kategória majdnem, hogy lát egy asszonyt az égben, nem is a földön, nem tudom, felfigyeltetek már erre, hogy nem a földön látta. Az égben látta ezt az asszonyt. Minden egyes szónak jelentősége van. És a napba volt öltözve valami elképesztő dicsőségben, amit csak így tudott leírni János, hogy a napba volt öltözve. Olyan fényes volt, mint a nap. És a lábai alatt ott volt a hold. És a fején volt egy korona 12 csillagból. És utána pedig, és ez az asszony, bármilyen szép volt, vagy látja ezt az asszony, de ez csodálatos látvány, szülni készül, és kiáltozik a szülési fájdalmaktól. Tehát egy megdöbbentő kép, és utána jön a következő kép, azt mondja, hogy láttatott más jel is az égben, és volt egy nagy veres sárkány, akinek 7 feje volt, és 10 szarva, elképzelni is nehéz. 7 fej, meg 10 szarv, és az ő fejében 7 korona. Nem tudom elképzelni, hogy mit láthatott János, de az biztos, hogy elképesztő volt a látvány számára. És ezek a jelenetek, ezek óriási jelentőségűek. És azt látta utána, hogy a farka után vonszolta az ég csillagainak a harmad részét, és a földre vetette őket. Mind a két jelet, az asszonyt is, és a sárkányt is, hol látta János? Az égben látta János. És erre majd visszatérnék, hogy mi ennek a jelentősége. Mert utána később az asszonyt máshol fogja látni János. Hogyha 6. versben elolvassuk, akkor azt mutatja, hogy az asszony pedig elfutott a pusztába. És a puszta az már a földön van. De először ezt az asszonyt az égben látta. És azt mondjátok, hogy az asszony az egyház. És én egyetértek vele. De majd megmondom, hogy milyen értelemben. Próbáljuk meg beazonosítani ezt a fiú magzatot. Jézus Krisztus, nagyon köszönöm, ez talán egyszerű is volt. Jézus Krisztus ez a fiú magzat. Valahogy ennek a Krisztusnak az előhozásáról van, vagy a létrehozásáról van szó itt ebben az igében. Ezzel egyet tudunk érteni, ugye? De meg sem merem kérdezni, hogy mit jelent vajon ez a szülés. Jézus életének melyik szakaszára vonatkozik? Előtte, mielőtt ezt a kérdést feltenném. Próbáljuk meg megérteni, hogy mit jelent ez a többi kép, amit az asszonyról lát. Mit jelent az, hogy ez az asszony a napba van öltözve? Dicsőséges. Ugye a tiszta. Kiről mondja, hogy olyan fényes, mint a nap? Igen, az Isten népe, igen. De a Jelenések könyvében van egy másik kép is. Jézusról, magáról. És őt írja le ilyen dicsőségben. Ami csak a naphoz hasonlítható. És nincs is más dicsőség. Sem menjen, sem földön. Csak az Isten dicsőséget. Ez az asszony, ez az Isten dicsőségébe volt öltözve. Ez Krisztus igazságosságába volt öltözve. És azt mondja, hogy a lábai alatt ott volt a hold. Minek a jelképe a hold? Hát, hogyha visszamegyünk egy Mózes egyhez, a teremtéshez, ott mit mond a holdról? Emlékeztek erre? Nem csak azt mondja, hogy világítson, hanem meghatározója legyen ünnepeknek. Így van, nagyon szépen köszönöm. Ünnepek meghatározója legyen. Milyen ünnepeknek? De milyen ünnepekről beszél? Hát a zsidó ünnepekről, így van. Hát a zsidó ünnepek azok miről szóltak? Így van, Krisztus eljöveteléről és egyáltalán a megváltási tervről. Tehát ez az asszony, ennek a lábai alatt ott van a hold. Ez a hold az ünnepekkel van kapcsolatban, az ünnepek pedig a megváltási tervről szólnak. De az ünnepek az nem maga a valóság. Ugyanúgy, ahogy a hold csak visszatükrözi a napnak a fényét, ugyanúgy az ünnepek is csak egy árnyéka, egy leírása a valóságnak. És ez is azt mutatja, hogy ez az asszony, ez nem a holdba volt öltözve, ez a napba volt öltözve. Itt már nem az árnyékról van szó, az árnyék az már csak a lába alatt van, a jelképek azok már csak a lába alatt vannak, azon áll az az alapzata, de nem az a ruhája, nem abba van felöltözve. Hadd tegyek fel egy kérdést. Hogyha ez az asszony a zsidó népet jelképezi, mert ugye azt mondjuk, hogy a zsidók közül támad Krisztus. Maga Jézus azt mondja, hogy az üdvösség a zsidók közül támad. A zsidó nép Krisztus igazságosságába volt felöltözve, amikor Jézus eljött. Mi a helyzet a tanítványokkal? Hát, hogyha megnézzük, hogy miket csináltak még pünkösd előtt, állandóan veszekedtek, ki a nagyobb, küldjünk tüzet a samáriaiakra. Még Péternek is azt mondta Jézus, hogy távozz tőlem, Sátán. Távol voltak a Krisztus igazságosságától. Tehát ezek a szavak nem vonatkozhattak Krisztusra. Mit jelent az, hogy kiáltott és kínlódott a szülésben? Hát a zsidó nép szenvedett, vagy valamit erőfeszítést tett azért, hogy a Krisztus létrejöjjön? Hát ők el akarták őt távolítani maguk közül. Vagy ott vannak a tanítványok. Ők talán szívügyüknek érezték azt, hogy Krisztus el tudja végezni az ő munkáját. Azt, amiért igazán jött. Mi volt Getsemáné kertben, emlékeztek rá? Amikor Jézus azt kérte tőlük, hogy vigyázzatok velem, imádkozzatok. Csak egy órát. És egy óráig sem bírtak vele vigyázni. Ki az, aki ezeket a kínokat hordozta? Ki az, aki igazságosságba volt öltözve? Ki az, aki a megváltási tervet igazán betöltötte? Jézus Krisztus. Bármilyen furcsa, de ez az asszony, ez Krisztust jelképezi. Itt, ebben a képben. És olyan értelemben az egyházat jelképezi, hogy maga Jézus Krisztus az egyház. Mert hát mi az egyház? Megmondja nekünk. Most nem erről akarok beszélni, csak érintőlegesen említeném. Mi az egyház? Krisztus teste. Az egyház Krisztus teste. Az ő lényének része. Krisztus nélkül nincs egyház. És előtte, mielőtt Krisztus az ő életét kitöltötte volna, ilyen értelemben nem volt egyház. Krisztus volt az egyház. Ő volt egyetlen, aki dicsőségbe volt öltözve. És ugye ez a 12 csillagból álló korona, ugye ennek a gyümölcsét jelképezi, az ő királyságának gyümölcsét, ami utána ebből fakadt. És így talán egy kicsit könnyebb megérteni azt is, hogy mi ez a szülés, mi ez a születés, mi ez a fiú magzat, aki megszületett. Krisztus, de hogyan? Melyik születéséről beszél itt? Én azt gondolom, hogy nem pusztán a földre születéséről beszél. Nem is a mennyben való születéséről, egy másik születésről beszél. Ez arról a születéséről beszél, amikor az új ember megszületett, a mag megszületett, a mag létrejött. Mert az egész megváltási terv ezen a kérdésen függött, hogy mikor jön el a mag, és mikor jött el a mag. Mikor jött létre ez az új ember, aki képes az ő életét továbbadni. Egy olyan életet, amely emberi élet, de amiben a bűn le van győzve. Ez nem a földre születésekor történt. Mikor a keresztre feszítéskor, így van, amikor Krisztus meg lett feszítve, azt mondja, hogy az Isten bűnné tette őt, értünk. A kereszten jött létre az új Ádám, a második Ádám. Ez a fiú magzat, ez a kereszten jött létre. Ez volt az a gyötrelem, a Getsemáné kerti gyötrelem volt az, ami ezt a szülést megelőzte. És a kereszten jött létre ez az új ember, aki utána tovább tudta adni az életét. Igazából, hogyha ezt megértjük, akkor világossá válik, hogy Sátán erre a pontra tett fel mindent. Azt írja, hogy állt a sárkány a szülőasszony elé, hogy mikor szül, annak fiát megegye, vagyis hogy a hatalmába kerítse. Hát amikor Heródessel ki akarta végeztetni Krisztust, akkor közel sem volt hozzá. A kereszten jutott el a legközelebb ahhoz, hogy Krisztust megsemmisítse. Mert azt gondolta, hogy a halál, mivel a halál az ő hatalmában van, Sátán hatalmában van, fogva tudja majd tartani egyszer s mindenkorra. És elbukik a megváltási terv. De azt mondja, hogy szült fiú magzatot, aki vasvesszűvel legeltet minden népeket. Mit jelent ez, hogy vasvesszűvel legeltet minden népeket? Ez miről szól? Most kikereshetnénk Jelenések 19:15-öt. Ott újra idézi ezt. Ezt a Krisztus második visszajövetelével kapcsolatban mondja. Ez az ítéletről szól. Krisztus az ő halálával és feltámadásával nyert jogot az ítéletre is. Tehát azt mondja, hogy amikor ez a fiú magzat megszületik, amikor létrejön az új ember, ezzel a jogot is megszerzi az ítéletre. És azt mondja, hogy ezután ragadtatott az Istenhez és az ő királyi székéhez. Tehát itt például egyértelmű, hogy itt szó sincs a földi életéről már ezután, miután megszületik. Mert nem a földi testélételéről van szó, hanem arról van szó, hogy Krisztus a kereszten bűnné lett értünk. Legyőzte a bűnt, meghalt az énnek, és erről, ahogy hallottam a beszélgetésetekben, erről beszéltetek, hogy... És erre szeretnék majd én is egy kicsit többet szólni, hogy Krisztus értünk legyőzte az ént. Legyőzte az ént, legyőzte azt a kísértést, hogy önmagának kedvezzen. Hogy ő leszállhatott volna a keresztről, de nem tette, nem magának kedvezett. Ő Isten kezébe tette le az ő életét, és Istenben bízott, mind halálig. És ezzel megtörte azt az alapelvet, ami bennünk, ami testünkben munkálkodik, születésünktől fogva, hogy magunknak akarunk kedvezni. És ezzel Krisztus létrehozta az új embert. Egy olyan embert, ami soha nem vétkezett, sőt, amiben a bűn ereje megtört. És azt mondja, hogy ez a fiú Istenhez és az ő király székéhez ragadtatott utána. És a következő versben egy kicsit megszakad a történet. Az asszony pedig elfutott a pusztába, ahol Istentől készített helye van, hogy ott táplálják őt 1260 napig. Tehát eddig ez a két jelkép, az asszony és Krisztus, ez egy és ugyanaz volt. Innentől fogva a fiú fent van az Isten király székén, az asszony viszont lenn van a földön. De emlékezzünk arra, hogy az asszonyt minek mutatta be az első versben. dicsőségbe van öltözve, napba van öltözve, lábai alatt ott van a hold, és a fejében 12 csillagból álló korona. A csillagok mit jelképeznek? Azt mondja Dániel könyvében, hogy az igazak fénylenek, mint az égnek csillagai. Tehát az igazak, azok, akik megigazultak hit által, azok, akikben Krisztus lakik. Tehát valójában ebben a képben is igaz az, hogy Krisztus ment a pusztába. Nem vált el teljesen ez a két kép egymástól. Mert nem a hivatalos egyház ment a pusztába, nem a, ugye ez alatt az 1260 éves időszak alatt, nem a névleges egyház volt üldözve, hanem azok, akikben valóban Krisztus ott lakott. De erre később fog visszatérni, és most nem is erről a pusztai vándorlásról szeretnék beszélni. Hát lehet, hogy majd inkább a végén, jó? Csak nem akarom nagyon elhúzni sem. Hogy amit utána ír, arról szeretnék veletek együtt tanulmányozni. A következő versekben tulajdonképpen ugyanezt a történetet más szavakkal mondja el. És lőn az égben viaskodás. Mihály és az ő angyali viaskodtak a sárkánnyal, és a sárkány is viaskodott, és az ő angyalai. De nem vehettek diadalmat, és az ő helyük sem találtatott többé a mennyben. Visszatérnék egy pillanatra az első képhez. Az első képben János látott egy asszonyt és egy sárkányt. Hol? Az égben, mind a kettőt az égben látta. Tehát ez a konfliktus az égben kezdődött, a mennyben kezdődött. Mennyi erők csapnak össze? Ugye azt írta Sátánra, hogy ő levitte magával az égcsillagainak a harmad részét a földre. Tehát ő utána a föld királyaként mutatkozik be. Azt, hogy ilyen szörnyű módon mutatja be Sátánt, ezt ugye a többi bibliai proféciából tudjuk összerakni, hogy mit jelent ez a 10 szar, meg a 7 fej, meg a 7 korona. Ez mind-mind-mind Sátánnak a földi uralmát jelképezi. Tehát itt a földi hatalmasságok, azok mind-mind Sátán kezében vannak. Sátán úgy mutatja be, mint ennek a földnek a királyát, akit a mennyek is el kellett ismerni, mert hogy az égben volt. És hogyha visszaemlékeztek Jób történetére, ott azt látjuk, hogy Sátánnak bejárása volt a mennybe. És mikor megkérdezték, hogy te honnan jöttél, akkor azt mondta, hogy én a földről jöttem, át meg átjártam. Ez az én területem, ez az én birtokom, ott én vagyok a király. De azt mondja az ige, hogy ekkor, amikor ez a fiú magzat visszaragadtatott a mennybe, ez a mennyi küzdelem fordulatot vett. Azt mondja, hogy Sátán és az ő angyalai nem vehettek diadalmat. Sőt, 9. versben így folyta, vagy 8. versben ezt mondja, hogy és az ő helyük sem találtatott többi a mennyben. És a 9. mondja, és vettetett a nagy sárkány, a ma régi kígyó, aki neveztetik ördögnek és a sátánnak, ki mind az egész föld kerekségét elhiteti, vettetett a földre, és az ő angyalai is ő vele levettettek. De nem, ez nem csupán azt jelenti, hogy akkor innentől fogva nem léphet be sátán a mennybe. Hát most belép a mennybe, vagy nem, hát már bocsánat, de mit segít ez nekünk itt ezen a földön, hogy most Sátán beléphet a mennybe, vagy nem? Mit érzékelünk mi ebből? De olvassuk el a 11. verset. 10. bocsánat. És hallottam nagy szózatot az égben, amely ezt mondta. Most lett meg az üdvösség és az erő, és a mi Istenünk országa, és az ő Krisztusának hatalma. Mert a mi atyánk fénynek vádolója levettetett, aki vádolta őket éjjel és nappal a mi Istenünk előtt. Ez egy lényeges fordulópont volt az egész világegyetem, de leginkább pedig a föld történelmében. Azt mondja, hogy levettetett a mi atyánk fénynek vádolója, és ebből mi következik? Most lett meg micsoda? Az üdvösség, akkor eddig nem volt üdvösség. Hát, hogy azt mondja, hogy most lett meg, akkor eddig nem volt. Eddig csak ígéret volt rá, de most lett meg a valóság. Most lett meg az igazi üdvösség. Erő. Erő mire? Miben nem volt eddig erő? Hát ez más. Az előbb mondta az üdvösséget, de most az erőt mondja. Így van, tehát engedelmeskedni Istennek, ahogy Pál írja Róma 7-ben, hogy én szeretném az Isten törvényét szolgálni, de nem tudom. Nincs rá erőm. Gyenge vagyok, rabszolga vagyok. Most azt mondja, hogy most lett meg az erő. Innentől fogva van erő. Sőt, és a mi Istenünknek országa, az, amit keresztelő János hirdetett, az, amit Jézus hirdetett, az, amit a tanítványok hirdettek, hogy az Isten országa közel van. Közel, már nagyon közel van, de még nincs itt. És azt mondja, hogy most lett meg az Isten országa, és az ő Krisztusának hatalma. Ez egy óriási fordulópont. Eddig Sátán volt az egész föld királya. De pünköstkor, akkor, amikor Krisztus az Isten király székéhez ragadtatott, és kitöltötte az ő lelkét, elkezdte az ő országát, erőt adott az ő népének a győzelemre, és elkezdődött az üdvösség ezen a földön, az örök élet. És így mondja a 11. versben, és ők legyőzték azt, a bárány véréért, és az ő bizonyságtételüknek beszédéért, és az ő életüket nem kímélték, mint halálig. És erről az igeversről szeretném, hogyha egy kicsit mélyebben gondolkodnánk. Ki ez az ők? Ők. Azt mondja, hogy ők. Tehát itt nem egy személyről beszél, nem, nyilván nem Krisztusról beszél csupán. Ki ez az ők? Az atyafiak, így van, az atyafiak, akikről előzőleg beszélt. Emberek! Kit győztek le? A vádolót, így van, a régi kígyót, Sátánt, mint uralkodót, tehát Sátán többé nem ellenfél. Belegondoltatok már ebbe, hogy Sátán nem ellenfél többé? Olyan sokszor hallani ezt keresztényektől, hogy hát, hogy a Sátán így keresztbe tett nekem, vagy hát, hogy a Sátán megkísértett, vagy hogy ezt tette a Sátán, vagy azt tette a Sátán. Mit foglalkozol te Sátánnal? Ő legyőzött ellenfél, azt mondja, hogy ezek, nem csak Krisztus, hanem ők legyőzték azt. Legyőzték a Sátánt, legyőzték az ő uralmát. Azt a bilincset, amit az emberre vetett az Éden kertben, amikor becsapta őt. Legyőzték. Sátán nem ellenfél többi. Legyőzött ellenfél pontosabban. Tehát nyilván ellenfél, ő ellenfél szeretne lenni, de nem tud, hogyha Krisztussal áll szemben. Vesztes ellenfél. Na de hogyan? Ez itt a nagy kérdés. Hogyan? Hogyan lehet legyőzni ezt a nagy ellenséget? Mi a győzelem kulcsa? Három dolgot említ itt. Az egyik a bárány vére. Másik az ő bizonyságtételüknek beszéde. És a harmadik pedig, hogy nem kímélték életüket, mint halálig. És ez mind a három nagyon fontos. És mind a háromat szeretném megemlíteni, de csak az egyiket szeretném most időhiányában kiemelni. Mit jelent a bárány vére? Jézus élete. Jézus élete. Mikor kapták meg Jézus életét? Mikor kaphatjuk meg mi Jézus életét? Hogyan? Ugye a lélek által, ahogy beszéltük is az előző tanulmányban, a lélek Krisztus élete. És pünköskor pontosan ez történt a tanítványokkal. És ez történik ma is mindenkivel, aki részesül a lélek keresztségéből. Megkapja Krisztus tulajdon életét. Megkapja a bárány vérét. És ez a győzelemnek az első és legfontosabb kulcsa. Krisztus élete. Mert ebben minden rendelkezésre áll, amire csak szükség van a győzelemhez. Mivel a bizonyságtétel beszédéről szeretnék majd kicsit bővebben beszélni, ezt szeretném a végére hagyni. Mit jelent az, hogy az életüket nem kímélték mind halálig? Olvassuk még a jelenések 20. fejezetéből, bocsánat, nem a jelenések 20. fejezetéből, hanem 2. Korintus 4-ből a 10.-11. verset. 2. Korintus 4-ből 10.-11. vers. Pál mond egy nagyon érdekes dolgot. Azt mondja, mindenkor testünkben hordozzuk az Úr Jézus halálát, hogy a Jézusnak élete is látható legyen a mi testünkben. Mert mi, akik élünk, mindenkor halálra adatunk a Jézusért, hogy a Jézus élete is látható legyen a mi halandó testünkben. Nem mártírokról van csupán szó. Nem csak a mártíroknak kiváltságuk a győzelem, akik életüket nem kímélik, mint halálig. Ez nem csak azokról szól, akik vértanú halált halnak Krisztusért. Azt mondja Pál, hogy mi, akik élünk, mindenkor halálra adatunk a Jézusért. Mi mindig meghalunk, minden nap. Minden nap meghalunk. Minek halunk meg? Az énünknek, a régi életünknek. Minden nap elismerjük azt, hogy nem én élek. Ez egy nagyon-nagyon érdekes kifejezés, amit itt mondja. Azt mondja, hogy minden nap halálra adatunk. Halálra adni. Talán nem is értjük már annyira ezt a szót, mert ez régies kifejezés, hogy halálra adni valakit. Hogyha ezt köznapi értelemben használnám, akkor azt mondanám, hogy ha van egy bíróság, és erre a bíróságra beidéznek valakit, aki mondjuk gyilkosságot követett el, mondjuk Izraelben, ahol voltak halálbüntetés, még most nincsen nálunk halálbüntetés. Mondjuk Izraelben valakit megvádolnak, hogy gyilkosságot követett el, és feláll két tanú, vagy három, és tanúsítják, hogy igen, ők látták az esetet, ez az ember agyonütötte a másikat. Szándékosan. Izrael törvénye szerint az ilyen embert meg kellett kövezni. És a bíróság, vagy a bírák, vagy a vének, amikor kimondják az ítéletet, hogy ez az ember halott, ezt mondják úgy, hogy halálra adják ezt az embert. Kimondják felette a halálos ítéletet, hogy ez az ember nem méltó az életre, és utána végrehajtják ezt az ítéletet rajta. Megkövezi történetesen ebben az esetben. Na most itt ugyanezt a kifejezést használja Pál. Azt mondja, hogy mi mindenkor halálra adatunk. Ez egy olyan dolog, amit saját magadnak kell meghoznod. Egy olyan ítélet, amit saját magadnak kell meghoznod, magad felett. Ugye az én életem az nem alkalmas az életre. Az ádámi élet, az halálra való. Az nem tud itt ezen a földön jól élni. Az csak elszúrja a dolgokat. Az csak vétkezni tud. Az csak kudarcot kudarcra halmoz. Ezt az ítéletet magunknak kell meghoznunk, magunk felett. Hogy mi ezt az életet, ezt nem akarjuk magunk élni. És itt igenis van az embernek szerepe, és ezért van az, hogy sokan kérdezik is, hogy van ez, hogyha Krisztus életét elnyerjük, akkor miért van az, hogy még mindig hibázik az ember? És vétkezik az ember. És sok minden erre vezethető vissza, hogy az ember nem adja át magát. Nem hal meg. Nem hozza meg ezt a döntést minden nap. Vagy elfeledkezik róla. Tehát ez legalább olyan fontos, hogy az embernek ott legyen a személyes döntése minden nap, ahogy Pál is mondja. De még egy gondolatot engedjetek meg ehhez, mert ez legalább olyan fontos. Mi nem tudunk meghalni. Hát akkor hogy van ez? Hogy van ez, hogyha mi nem tudunk meghalni? Akkor hogy kell mégis meghalni? Hát, hogyha nem tudok meghalni, de mégis nekem kell meghalni, hát hogy van ez? De nézzétek meg, mit mond a 10. versben. Mindenkor testünkben hordozzuk, kinek a halálát? Az Úr Jézus halálát. Nem a mi halálunkat, mert mi nem tudunk meghalni. Mi csak bízni tudunk abban, hogy az ő élete az egy olyan élet, ami meghalt a bűnnek ott a kereszten. Ott a kereszten ő meghalt a bűnnek, meghalt az énnek. Kimondta, hogy az Ádám élet, az, ami elszakadt Istentől, az nem alkalmas az életre. Az az élet alkalmas élni, ami Isten akaratának aláveti magát. Amilyen a Krisztus élete, mert ilyen volt Krisztus élete. És ő akkor ott a kereszten meghalt az énnek. Krisztus, mit jelent meghalni az énnek? Mit jelent meghalni a bűnnek? Azt jelenti, hogy többé nem magamnak élek, hanem Istennek élek. Többé nem az én akaratomat cselekszem, többé nem az én elgondolásaim szerint járok el. Mit mondott Jézus? Azt mondta, hogy én semmit nem cselekszem magamtól. Semmit. Hanem amit láttok, azt mindent az Atya tesz általam. Nem magamtól szólok, hanem az Atya szól általam. Nem magamtól cselekszem, hanem az én Atyám cselekszi bennem ezeket a dolgokat. És ez igaz volt a földi életében, és igaz volt a kereszten is. Csak hogy a kereszten egy olyan állapotba került, ami más volt a földi életéhez képest, mert a kereszten elszakadt az Atyától. Ugyanabba az állapotba került, mint amiben mi voltunk. És ebben az állapotban hozta meg azt a döntést, hogy ő nem magának fog kedvezni. Ő nem a saját... Igen, tehát nem saját életét oltalmazza, nem a saját elképzeléseit hajtaná végre. Mert ez kedves lett volna az ő emberi természetének, ahogy imádkozott is, hogy ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár. Ez nem olyan dolog volt, ami számára egy triviális kérdés, hogy hát persze, hát kereszt, hát mit nekem egy kereszt? Dehogy is azt mondta, azt imádkozta, hogy ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár. Egyik porcikám sem kívánja azt, hogy én ezen a tapasztalaton átmenjek. Mind a megaláztatáson, a szenvedéseken, de leginkább pedig azon, hogy az Isten elszakadt tőle. De azt mondta, hogy de legyen meg a te akaratod. És ez nem az a fajta legyen meg a te akaratod, amit mi szoktunk imádkozni, hogy Úram, ezt is ezt kérem tőled, de legyen meg a te akaratod. Mert ilyenkor gőzünk nincs arra, hogy mi az Isten akarata. Nem. Jézus pontosan tudta, hogy mi az Isten akarata. És azt is tudta, hogy mi lenne az ő akarata emberileg. Az ő akarata emberileg az lett volna, hogy ő nem akar a keresztre menni. De Jézus azt mondta, hogy én tudom a te akaratodat, és a te akaratod legyen meg. És hadd mondjam, hogy a Gecsemánéban még ezt könnyű is volt kimondani. Mert Isten vele volt. De a kereszten, amikor Isten eltávolodott tőle, amikor csak sötétség vette őt körül, amikor nem érezhette azt, hogy az Isten ott van vele, akkor is ugyanezt mondta, hogy akkor is a te akaratod legyen meg. És ezzel legyőzte a bűn alapelvét, az Istenben való bizalmatlanságot, és azt egy új elemet hozott be, az, hogy én igenis bízok Istenben, akkor is, hogyha minden ellene szól. És Jézus ezt a halált adja nekünk. Az ő életével együtt. Ezt a halált adja nekünk. Az Úr Jézus halálát. És azt mondja, hogy mi mindenkor testünkben hordozzuk az Úr Jézus halálát. Miért? Miért? Hogy az ő élete is látható legyen bennünk. Nem tudjuk másképp Krisztus életét élni, vagy inkább úgy mondanám, nem tudja Krisztus másképpen az ő életét élni bennünk, csak úgy, hogyha először meghalunk. De ez nem az én általam kicsikart halál, ez Krisztus halála. És ugyanúgy, ahogy az ő életét elnyerem, ugyanúgy nyerem el az ő halálát is. Hit által. Mert egy csomag, azt mondja az ige, aki az Úrral egyesül, egy lélek ő vele. Ami Krisztussal történt, az velem történt. Amikor Krisztus meghalt, én haltam meg. És pontosan erről beszél az ige, hogyha kikeresnénk néhány igeverset, de ez is azt mondja. Ugye Róma 6-ban azt mondja, hogy eltemettettünk ővel együtt a keresztség által a halálba. Ővel együtt, tehát az ő halálába keresztelkedtünk meg. Ezt mondja, az ő halálába, nem a saját halálunkba, az ő halálába. El tudjuk ezt hinni, hogy ővel együtt meghaltunk, ezt nem magunkból kell kierőszakolnunk. Ugyanakkor minden nap meg kell hoznunk ezt a döntést, hogy halálra ítéljük a régi életünket. Halálra ítéljük a régi életünket, és azt mondjuk Jézusnak, hogy Jézus, én nem tudok meghalni, de te meghaltál, és te nekem adtad a te halálodat, hogy a te életed is nyilvánvalóvá legyen bennem. És én ezt elhiszem, és ez számomra a valóság, hogy te cselekedjél bennem, hogy te kövesd az Atya akaratát én bennem. Igazából a középső részről szerettem volna leginkább beszélni, erről a bizonyságtétel beszédéről. Talán majd a kérdések alatt még lesz rá lehetőség, hogy ezt a haláltémát még tovább tovább gondoljuk. De szeretnénk most visszatérni erre a második pontra, ami a győzelemnek szintén kulcsa, a bizonyságtétel beszéde. Mi lehet ez a bizonyságtétel beszéde? Mi lehet még ennél több, hogy Jézus élet, ugye a bárányvére, Jézus élete, Jézus halála, ugye az énnek való meghalás. Hát, mi lehet még ennél több, ami a győzelemnek a kulcsa? Itt a vég idején, az utolsó nagy konfliktusban. Olvassuk el Jenések könyve 20. fejezetében a 4. verset. ahol már Jézus második eljövetele után visz minket ez a profécia, és azokról beszél, akik feltámadtak, és Krisztussal együtt a mennybe vitettek. És a negyedik vers ezt mondja, és láttam király székeket, és leültek azokra, és adatott nekik ítélettétel. És láttam azoknak lelkeit, akiknek fejüket vették a Jézus bizonyságtételéért, és az Isten beszédéért, és akik nem imádták a fenevadat, sem annak képét, és nem vették annak bélyegét homlokukra és kezeikre, és éltek és uralkodtak a Krisztussal ezer esztendeig. Tehát itt ugyanazokról van szó, mint a 12. fejezetben, akik győztek Sátán uralma felett, hogy itt ez a fenevad, meg a fenevad képe, ez itt a vég idején lévő utolsó nagy összecsapás Isten és Sátán között is, Isten népe és Sátán erői között. És azt mondja, hogy ezek az emberek, ezek nem vették fel Sátánnak a bélyegét, nem hódoltak be ennek a hatalomnak, hanem lelki értelemben győztek felette. Mert hogyha nem tudta őket meghódoltatni, az azt jelenti, hogy ők győztek. Csak ez egy másik megfogalmazása ugyanannak a valóságnak. Tehát itt ugyanígy ezekről a győzőkről beszél. És azt mondja róluk, hogy fejüket vették a Jézus bizonyságtételéért és az Isten beszédéért. Tehát ez az ő bizonyságtételüknek beszéde, ez a Jézus bizonyságtétele és az Isten beszéde. Mi is ez a Jézus bizonyságtétele? Lapozzuk fel Jelenések könyvének 22. fejezetét, és ott a 9. verset. Jelenések 22.9. Azt pedig mondanékem, meglásd neted, mert szolgatársad vagyok neked, és a te atyád féljének, a prófétáknak, és azoknak, akik megtartják a könyvnek beszédeit, az Istent imád, és míg Jelenések 19.10-et is olvassuk el, és leborultam annak lábai előtt, hogy imádjam őt, de mondanékem, meglásd neted, szolgatársad vagyok neked, és a te atyád féljének, akiknél a Jézus bizonyságtétele van, Istent imád, mert a Jézus bizonyságtétele a prófétaság lelke. Látjuk, hogy ez a két ige ugyanarról beszél? Jó, nagyszerű. Itt beazonosítja Jézus bizonyságtételét. Mi Jézus bizonyságtétele? A prófétaság lelke. Ezt mondja, Jézus bizonyságtétele egyenlő a prófétaság lelke. És itt azt mondja, szolgatársad vagyok neked, és a te atyád fiainak. Ez egy vagy sok? Sok. Akiknél a Jézus bizonyságtétele van. Tehát ez a sok atyafi, ez a sok testvér, ennél mind ott van a Jézus bizonyságtétele. Ami micsoda? A prófétaság lelke. És a prófétaság lelke, az a prófétaság lelke. Pontosan az, ahogyan írva van. Az a prófétaság lelke, az a lélek. Az nem egy személy, meg nem egy könyvgyűjtemény. Az a prófétaság lelke. Az az Isten lelke. Az a szent lélek maga. Ami jelen esetben prófétálás által nyilvánul meg. De térjünk is vissza még ide a 22. fejezethez, ami ugyanerről beszél. Azt mondja, hogy mert szolgatársad vagyok neked, és a te atyád fiainak, És eddig ugyanaz, minden ugyanaz. Ott az előbb azt olvastuk, hogy a te atyád fénynek, akiknél megvan a Jézus bizonyságtétele. Itt pedig mit mond róluk? A te atyád fénynek a prófétáknak. Jól olvastuk? A prófétáknak. Itt megint sokról beszél. Tehát ezek az emberek, akik győzedelmesek a fenevadon, meg a képén, meg sátánon, az egész konfliktusban győztesként kerülnek ki, azt mondja róluk, hogy ő náluk megvan a prófétaság lelke, és itt azt mondja róluk, hogy ők maguk próféták. És még kiegészíti egy gondolattal, akik megtartják e könyvnek beszédeit. Erre majd szeretnék a végén visszatérni. Akik megtartják a könyvnek beszédeit. De ez olyan furcsa, mert Jelenések könyve nagyon sokszor úgy tűnik, mintha egy ismeretterjesztő tankönyv lenne, amiből meg lehet tudni, hogy ez a hatalom ezt csinálja, az a hatalom azt csinálja, ekkor ez fog történni, akkor azt fog történni. Mi van ezen megtartani való? Pedig Jelenések könyvének az elején azt mondja Jézus, boldog, aki olvassa, boldog, aki hallgatja, és boldog, aki megtartja a könyv prófétálásának beszédeit. Mi van ezen megtartani való? De erre a végén szeretnék visszatérni. Azt olvassuk ezekről az emberekről, hogy ezek próféták, hogy a prófétaság lelke van bennük. Hadd tegyek fel egy kérdést. Ki a próféta? Ki próféta? Mit nevezünk prófétának? Aki Isten beszédeit szólja. Valahogy máshogy próbáljuk meg még megfogalmazni, körülírni. Istentől tanul, és ezt továbbadja.
Megjelenik a jövő
esemény. Jövő eseményt megjeleníti. Nagyon jókat mondtatok. Én egy talán kicsit általánosabb megfogalmazást szeretnék adni. Olyas valaki, aki közvetlenül Istentől kap útmutatást, vagy világosságot. Akár a jövő eseményével kapcsolatban, akár azzal, hogy akár a múlt eseményével kapcsolatban, csak mondok példákat, mondjuk jövő eseményei, hát erről számtalan példát tudunk mondani, akár Jelenések könyve is. De akár a múlt eseményével kapcsolatban is. Például emlékezzünk mondjuk Elizeusra, amikor Géházi elment, és a szíriai Naamántól elkérte a jattot, veszette tőle a jattot. És mit mondott neki Elizeus, emlékeztek rá? Hát, hogy nem elment te veled az én lelkem, hogy, és láttam, hogy mit csináltál? Hát ez nem a jövő, ez nem a jövő. Ugye, tehát ez a múlt, vagy inkább a jelen. Tehát valamilyen dologban isteni világosság, vagy útmutatás. És nem csak pusztán akármilyen dologban, meg akárhogyan, hanem közvetlenül Istentől. Természetesen egy bizonyos értelemben a közvetett isteni útmutatás, meg világosság közvetítése is prófétálás. De a szorosabb értelmében nem. Tehát Isten maga mondja, hogy aki próféta közöttetek, annak megjelenek álomban, vagy látomásban, és úgy szólok vele. Tehát közvetlenül beszélek azokkal, akik próféták. Ez egy fontos pont. És ugye, ahogy mondta Rudi is, hogy a beszédük az Isten beszéde. Ahogy itt Jelenések könyve 20. fejezetében olvastuk, hogy a Jézus bizonyságtételéért és az Isten beszédéért, amit szóltak. És És egy döbbenetes kijelentés, hogy emberek az Isten beszédét szólják. És én azt gondolom, hogy itt nem pusztán arról van szó, hogy kinyitják a Bibliát és felolvasnak néhány igét. Mert ettől nem lesz valaki próféta. Lapozzuk fel 2 Korintus 2.17-et. Azt mondja, mert mi nem olyanok vagyunk, mint sokan, akik meghamisítják az Isten igéjét, hanem tisztán, sőt, szinte Istenből szólunk, az Isten előtt, a Krisztusban. Hát azt mondja, hogy mi nem hamisítjuk meg az Isten igéjét, hogy mi keverjük azt emberi dolgokkal, vagy a saját elgondolásainkat mondjuk, hanem azt mondja, hogy mi szinte Istenből szólunk, mintha az Isten szólna. Olyan, ami beszédünk. Isten előtt. Tehát ezt nyilván tesszük, ezt nem magunktól tesszük a saját szakárunkra. Isten előtt vagyunk, de Krisztusban. Ő az, aki cselekszik általunk. És nem csak egy ilyen ige van. Kolossi 4.6-ot, ezt csak felírhatjátok magatok, nem, most az időszűke miatt nem olvasnám el. Hanem 1 Péter 4.11-et olvassuk még el. 1 Péter 4.11. Ha valaki szól, ez kire vonatkozik? Ha valaki szól, mondja, hogy prófétákról beszél? Ha valaki szól, bárkire, ha valaki szól, mint egy Isten igéit szólja. Csak ennyit olvasok belőle, mert a többi is tulajdonképpen ugyanerről szól, de most csak ezt a részét mondom. Ha valaki szól, mint egy Isten igéit szólja. Belegondoltatok már ebbe, hogy amit mondotok, arról az emberek Istenről alkotnak képet. Abból az emberek Istenről alkotnak képet. Maga Jézus azt mondta, hogy én semmit nem szólok magamtól, hanem azokat a beszédeket, amiket az Atya ad az én számba, azokat mondom. Azt gondolom, hogy a legtöbbet beszédben vétkezünk. A legtöbbet. És azt mondja, hogy ha valaki szól, mint egy az Isten beszédét szólja. És ez nem egy elérhetetlen dolog. És ezt akarom majd megmutatni nektek, hogy hát ez egy akkora nagy magaslat, hogy az ember szinte a föld alá szeretne zsugorodni. Hogy hát hol vagyok én ettől? Hogy én az Isten beszédeit szóljam, hát ez valami iszonyú nagy vakmerőség kell lehez. Gondolhatna az ember. De mégis ezt mondja az ige. Kérdés, hogy inkább elsüllyedünk, vagy inkább meg akarjuk érteni, hogy ez hogyan lehetséges. Hogyan lehetséges az Isten beszédeit szólni? Hogyan lehetséges prófétának lenni? Hogyan lehetséges győzni a Jézus bizonyságtételével is? 2 Mózes 33.11-ben van egy igevers, amit most csak idéznék. Ezt mondja, hogy az Isten színről színre beszélt Mózessel, mint az ember az ő barátjával. Ugye Mózes mindenki az egyik legnagyobb prófétának tartja az Ószövetségben. Sőt, maga Isten mondja azt, hogy az én ha valaki próféta ti köztetek, azzal szólok álomlátásban, vagy látomásban. De az én szolgámmal, Mózessel, vele színről színre beszéltem. És azt mondja, hogy színről színre beszélt vele az Isten, mint az ember az ő barátjával. Vagy akár gondolhatunk Ábrahámra is, amit Vlad is említett, ez a csodálatos tapasztalat, amikor Ábrahámnak megjelent az Isten fia is, az a két angyal, aki mentek elpusztítani Sodomát. És Ábrahám színről színre beszélhetett Krisztussal, még alkudozhatott is vele. És Ábrahám egyike volt azon keveseknek, akiről azt írja a Biblia, hogy Isten barátja volt. Az Isten barátja volt. Sokszor, mikor ezeket a kifejezéseket olvassuk, akkor úgy, nem tudom, ti hogy vagytok vele, én eljátszom a gondolat, hogy bárcsak én lehettem volna, az bárcsak én is Isten barátja lehetnék. Bárcsak velem is így szólna az Isten. Beszélhetnék vele színről színre is. Megkérdezhetném, hogy nem adnál még, vagy tíz emberért nem kímelnéd meg azt a várost. De szeretnék veletek egy döbbenetes ige szakaszt felolvasni. Nem tudom, hogy eljutott-e már hozzátok ennek a valósága és a súlya. János evangélium a 15. fejezetében. És mielőtt elolvasnánk, szeretnék valamit mondani. A 14-től 17. fejezetig, vagy mondjuk 16-ig, ugye Jézusnak a búcsú beszédei, mielőtt elhagyta ezt a földet, ez volt az utolsó alkalom, hogy komolyan tanítsa az ő tanítványait, és beszéljen hozzájuk. És amiket mondott nekik, azok nem csak rájuk vonatkoztak, hanem mindazokra is, akik hisznek az ő szavukra. És ez kitűnik Jézus főpapémájából is, amit a 17. fejezetben olvasunk. Mert ott azt mondja, hogy nem csak értük könyörgök, hanem azokért is, akik majd az ő szavukra hisznek. És nem csak Jézus imája vonatkozik ránk, akik az ő szavukra hittek, akik a Bibliát olvastuk, akik ezeknek a tanítványoknak a bizonyságtételét olvastuk, hanem azok az ígéretek is, azok az intések vagy szívhez szóló szavak, amiket Jézus itt ezekben az utolsó fejezetekben mondott. Ezek mind nekünk szólnak. És azt szeretném, hogy ezzel a gondolattal olvassuk ezeket a szavakat. Hogy ezek nem csak ahhoz a 12-höz vagy 11-hez szóltak, akik ott voltak vele, hanem itt is most nekünk szólnak. Itt a 15. fejezet a szőlőtőke példázatával kezdi, ezt most nem szeretném felolvasni, ez egy külön alkalmat megér, de 7. verstől szeretném olvasni. Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meg lesz az nektek. Abban dicsőítetik meg az én atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek, és legyetek nékem tanítványaim. Amiképpen az atya szeretett engem, én is úgy szerettelek titeket. Maradjatok meg ebben az én szeretetemben. Ha az én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben, amiképpen én megtartottam az én atyámnak parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Most ideig olvasnám, aztán majd folytatjuk. Azt mondja Jézus, hogy hogy az Atya örömét leli abban, hogyha mi sok gyümölcsöt termünk. Hogy az Atyának örömöt okoz, hogyha mi lélekben gazdag keresztények vagyunk. Hogyha mi áldott emberek vagyunk ezen a földön. Őt nem az dicsőíti, hogyha mi nyomorgunk. Őt az dicsőíti, hogyha mi sok gyümölcsöt termünk. Hogyha az a kegyelem, amit ő Krisztusban nekünk adott, az gazdag munkát tud végezni a mi életünkben. Ez egy óriási ígéret, hogyha belegondolunk. Hát hányszor van úgy, hogy valamit szeretnénk, és úgy állunk hozzá, hogy ó Istenem, bárcsak megadnád, bárcsak láthatnék valamit a te munkádból az én életemben. De jó is lenne. Ó, de! És feladjuk. Hányszor vagyunk így? Pedig Jézus maga azt mondja, hogy abban dicsőítetik meg az én Atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek. És igen, most nem foglalkoztunk a szőlőtőke példázatával, de jól ismeritek. Azt mondja Jézus, hogy ti semmit sem tudtok magatoktól tenni. Hogy nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Hát ti csak szőlővesszők vagytok, ti csak annyit tudtok csinálni, hogy bennem maradtok. Hogy ott maradtok én bennem. És én csinálom a dolgokat. Tehát nem neked kell erőfeszítést tenni azért, hogy gyümölcsöt teremjél. Én termem benned a gyümölcsöt. Ez az én Atyám akarata, ő ezt szeretné. Ez az ő leghőbb vágya, hogy én csodálatos dolgokat munkálhassak a te életedben, csodálatos változást érhessek el a te életedben, hogy áldás legyen a te életedben, számodra is, és mások számára is. És ezért mondja, hogy amiképpen az Atya szeretett engem, én is úgy szerettelek titeket, maradjatok meg ebben az én szeretetemben. És ez a kulcsa, hogy Jézus, ő ragaszkodott az Atyához. Ő szerette az Atyát. És azt mondja Jézus, hogy ahogy az Atya szeretett engem, és én megmaradok az ő szeretetében, és úgy szerettelek én is titeket. És ti is ugyanúgy meg tudtok maradni az én szeretetemben. Ahogyan Jézus az Atyával, úgy lehetünk mi Jézussal. Ugyanebben a szoros, eltéphetetlen kötelékben. Azt mondja, ha az én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben, amiképpen én megtartottam az én Atyámnak parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Mit jelent az ő parancsolatait megtartani? Jézus mely parancsolatokat tartotta meg? Fogós kérdés. Nem a 10 parancsolatról szól. Mi a szeretet parancsolata? Mivel kezdődik a szeretet? A szeretet nem keresi a maga hasznát. Ez a szeretetnek a lényege, hogy nem a maga hasznát keresi. Azt keresi, hogy mi a jó a másiknak. Jézus azt mondja, hogy én semmit sem csinálok magamtól, én semmit sem szólok magamtól. Én nekem csak az fontos, ami az én Atyámnak fontos. És azért ő cselekszi bennem ezeket a dolgokat. Ő így maradt az Atya szeretetében. Lemondva önmagáról is, teljes összhangban volt az Atyával, teljes összhangban volt Istennel. Csak az volt fontos számára, ami Istennek fontos volt. És hogyha Isten azt mondta neki, hogy menj el ide, akkor ő oda ment. Hol van ez megírva a 10 parancsolatban? Hogy te ezen a napon Samáriában kell legyél, és annál a kútnál kell legyél a napnak ebben az órájában, és meg kell szólítanod egy Samária asszonyt, aki különben is parázna volt, és nincs helyes ismerete Istenről, sőt, téves ismeretei vannak. Hol van ez megírva a 10 parancsolatban? Sőt, a törvényben az megírva, hogy gyűlöld ellenségedet. Ez van megírva a törvényben, gyűlöld ellenségedet. Hogyha Jézus ezt a parancsolatot teljesítette volna, amit le volt írva, akkor engedetlen lett volna az atyának. Így folytatja. Ezeket beszéltem nektek, hogy megmaradjon ti bennetek az én örömem, és a ti örömetek beteljék. Ez az én parancsolatom, hogy szeressétek egymást, amiképpen én szerettelek titeket. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő barátaiért. És itt kezdünk el az izgalmas részhez elérkezni. Jézus azt mondja, hogy ő szeretett bennünket. Ő szerette az ő tanítványait. És azt mondja, hogy ez az ő parancsolata tulajdonképpen, hogy szeressétek egymást. Hogy ne a magatok hasznát keressétek. Ne a magatok akaratát akarjátok végrehajtani. Hanem azt az önzetlen szeretetet engedjétek magatok által megnyilvánulni, amit az Istentől kaptatok egymás felé. És azt mondja, hogy ez a szeretet, ez abban nyilvánult meg, hogy ő az ő életét adta az ő barátaiért. És így folytatja, ti, kikről beszél itt? Rólunk. Rólunk beszél. Vegyük magunkra ezeket a szavakat. Ti, az én barátaim vagytok. Kiket mond a Biblia Isten barátjának? Kikről beszéltünk? Mózes, Ábrahám, és miért mondja őket barátoknak? Mert színről színre beszélt velük. Színről színre beszélt velük. Azt mondja, hogy ti az én barátaim vagytok. Ha azokat cselekszitek, amiket én parancsolok nektek, nem mondalak többé titeket szolgáknak. Megállok itt egy pillanatra. Mert felmerül a kérdés. Hát itt van egy feltétel. Azt mondja Jézus, ti az én barátaim vagytok, hát eddig nagyon jól hangzik a dolog. De azt mondja, hogy ha azokat cselekszitek, amiket én parancsolok nektek. És belekerül az ember ebbe a dilemmába, hogy jó lenne Jézus barátjának lenni, és színről színre beszélgetni vele, és megtudni az ő akaratát. És hogyha tudnám is az ő akaratát, akkor cselekedném is az ő akaratát. Na, tehát, hogy ehhez a feltételhez köti, hogy ha azokat cselekszitek, amiket én parancsolok nektek, hát hogyan tudjam az ő akaratát, hogyha nem mondja el? De addig meg nem mondja el, amíg nem vagyok a barátja. Értitek? Tehát, hogy minthogyha az egyikből következne a másik is. Hogyan jutok én bele ebbe a baráti körbe? De itt mondja Jézus a következő verset. Nem mondalak többé titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit cselekszik az ő ura. Titeket pedig barátaimnak mondottalak, mert mindazt, amit az én atyámtól hallottam, tudtul adtam nektek. Maga Jézus mondja azt, hogy ő az, aki áttöri ezt az akadályt. Azt mondja, hogy én vagyok az, aki barátaimnak nyilvánítalak benneteket. Barátaimnak mondalak benneteket. Eddig szolgák voltatok, a szolga nem tudja, hogy mit csinál az ura. A szolgát nem érdekli, hogy mi az urának a gondolata, hogy mi az urának a szíve. Lehet, hogy engedelmeskedik, mert muszáj, mert különben vesszőt kap, vagy megölik, vagy még rosszabb. Azért engedelmeskedik, mert muszáj. Nem azért, mert érdekli a dolog, szívéből azonosul a dologgal. De Jézus azt mondja, hogy én áttöröm ezt a falat. Többé már nem szolgák vagytok, hanem én az én barátaimnak tartalak titeket. Nem azért, mert ti azok voltatok, hanem mert én az én barátaimnak tartalak titeket. És megosztom veletek magamat. És megosztom veletek mindazt, amit az én atyámtól hallottam. Nem csak annyit mond, hogy néhány dolgot megosztok veletek, aztán a többit meg találjátok ki magatok. Azt mondja, hogy mindazt, amit az én atyámtól hallottam, megmondtam nektek. Jézus semmit nem akar eltitkolni, ami az Isten akarata ránk nézve, a személyes életünkre nézve. Jézus semmit nem akar eltitkolni. Az ő részéről teljes a készség, hogy a barátjává tegyen, hogy bevonjon téged az ő akaratába, hogy elmondja neked, hogy mit szeretne veled csinálni ma. És még a 16. verset szeretném olvasni. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és én rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon, hogy akármit kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Nem tudom, hogy felfogjuk ennek az ígéretnek a hatalmas voltát. Azt mondja Jézus, hogy nem ti választottatok engem. Nem azért történnek veletek ezek a dolgok, mert ti jobbak vagytok a többieknél. Vagy mert ti valamit tettetek ezért. Azt mondja, hogy én választottalak ki titeket. Én rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek. Ez az én kifejezett akaratom, parancsom és hatalmamban áll, hogy megtegyem. Az Isten akar valamit, hatalmában áll valami. Hogy gondoljuk azt, hogy ő ezt vonakodik megtenni? Ezeknek a téves elgondolásoknak le kell lomlaniuk benne. Isten semmit nem akar tőlünk visszatartani. Különösképpen azt nem, hogy megértsük az ő akaratát, hogy megértsük azt, hogy ő neki mi a szándéka velünk. Jézus azt mondja, hogy ti az én barátaim vagytok. És ha az ő barátai vagyunk, akkor ő nyilván szól velünk, színről színre szól velünk. Kijelenti nekünk az ő akaratát. Mi által? Az ő lelke által. És hogyha az ő lelke által közvetlenül kijelenti nekünk az ő akaratát, akkor az mi? Akkor mik vagyunk? Akik győznek sátán felett, azok proféták. Ők tudják, hogy mi az Isten akarata. Minden napra velük. Krisztus élete lakik bennük. És a lélek által Krisztus kijelenti nekik az ő akaratát, hogy mit tegyenek, mit mondjanak, és ők alávetik magukat neki. Krisztus halálában, elmerülve, az ő életét élik. Ezek Krisztus ígéretei számunkra, és Isten ezt szeretné, hogyha ezt az életet élnénk, és ő kész kijelenteni nekünk az akaratát. Ő szeretne a mi barátunk lenni. Azt mondja, hogy én mondalak titeket az én barátaimnak. Ne csüggedj el, hogy te nem vagy ott, vagy nem tudsz oda jutni. Jézus szeretne a te közeledbe jutni. Nem neked kell Jézushoz tuszkolnod magadat. Jézus szeretne a te közeledbe kerülni. Megosztani veled minden tervét. És hogyha kész a szíved, hogy járj az ő akaratában, minden dologban, ő ki is fogja jelenteni, ahogy mondja is, hogy aki akarja cselekedni az én mennyi atyám akaratát, az megismerheti a tudományról, hogy ez tőle van. Hogyha a készség megvan, akkor az út is meg lesz. Dicsőség ezért az Istennek, és adjunk ezért hálát közösen. Imádkozzunk. Drága mennyi atyánk, köszönjük neked azt a kiváltságot, hogy Jézus az ő barátainak mondott bennünket. Hogy nem szolgákként tekintesz ránk, és nem kell a mi saját életünkben sem, a mi saját balga elménk logikáját követni, hanem rábízhatjuk magunkat a te örökkévaló karjaidra. Köszönjük, hogy világosságot adtál most ebben a dologban is, hogy te vagy az, aki kívánod megosztani velünk minden tervedet. Ó, kérünk, hogy nyisd meg a mi szemeinket, hogy lássunk, és te adj nekünk indítatást, hogy keressük a te akaratodat, keressük a te országodat, a te terveid megvalósulását a mi életünkben. Köszönjük, atyánk, hogy te mindent megadtál nekünk a győzelemhez. Mindent, ami kezeink ügyébe adtál, csak meg kell ragadnunk azt. Ó, atyánk, erősítsd a mi hitünket, és köszönjük, hogy meg is teszed, és itt vagy közöttünk. És kérünk, hogy áld meg most a mi éjszakánkat is, tehát, hogy újult figyelemmel tudjunk az új napon figyelni rád, és még többet kaphassunk tőled a te fiad Jézus Krisztus dicsőségére, és a te akaratodból. Amen.